Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Szegedre látogattam el, a Pixarámi és Szegedi Paprika Múzeumba, és ott első beszélgető partnerem Gyulainé Janik Zsuzsanna, tárlatvezető, majd a műsor következő részében Vég Gyula, a múzeum vezetője lesz, akivel szintén beszélgetni fogok. Kérem, mutassa be a Pixarámi és Szegedi Paprika Múzeumnak a kiállítását. Két szint van, az első szinttel kezdjük.
Üdvözlök mindenkit! Az ide látogatók az alsó szinten a hagyományos téli szalámi gyártás történetének 142 évét, 143 évét láthatják tárgyeszközökkel, dokumentumokkal, illetve életnagyságú bábukkal. Ugyanilyen szisztéma szerint működik az emeleti részen a Szegedi Paprika Múzeum. Ott is régi tárgyak, eszközök, illetve életnagyságú bábúk illusztrálják az eltelt időszakot.
Hogyan jött létre a szegedi Pixarámi? Nagyon sok dokumentumot lehet látni itt, különböző tárgyakat is. Mikről mesélnek ezek?
Gyakorlatilag ez a kiállítás, a szalámi gyártásnak a kiállítása egy üzemtörténeti kiállítás volt. A 70-es években a csomagoló brigádban Molnárné Ilonka kezdte el gyűjteni a tárgyi eszközöket, illetve dokumentumokat, és ebből egy kis kiállítást szerveztek itt a szabadidőközpontunk emeleti részén, és a 1999-es esztendőben nyílt lehetőség arra, hogy egy kiállítás keretében összeszedjék ezeket az eszközöket, dokumentumokat, illetve kibővítsék, és így nyílt meg ez a kiállítás 2000 évben a nagy közönség felé.
Mit lehet látni?
A feldolgozást láthatják az ide látogató érdeklődők. A tárgyi eszközök a kézi feldolgozást mutatják be, tehát a kezdeti időszaknak a feldolgozását, a nehéz fizikai munkát, illetve az itt dolgozó, gyáron belül dolgozó munkásoknak a nehéz munkáját mutatják be ezek az eszközök, illetve a tablókon látható fotók.
Milyen fázisai voltak? Mit csináltak itt a gyárban?
Kezdődött azzal, hogy a sertéseket a közvágóhídon vágták le, és hideg téli hajnalokon lovaskocsikkal szállították ide a Maros utcai gyárkapuba. Itt tudva levő, hogy az első szalámi gyár nem itt működött a Felső-Tiszaparton, hanem a belvárosban, a Zsidó negyedben, a Gutenberg utcában, régen Margit utcának hívták, ott működött a gyárunk, ugyanis Pik Márk, a gyár alapító, aki 1869-ben alapította a céget, zsidó származású kereskedő üzletember volt, és éppen ezért a Zsidó negyedben laktak, és onnan indult el a téli szalámi gyártás világhír felé vezető útján.
Kik voltak az első vásárlók? Milyen mennyiségben készültek az első szalámi?
A kezdeti időszakban már népszerű termék lett a szalámi, ugyanis a füstölés révén elérték azt, hogy a húsokat tovább tudták tartósítani, ugyanis a kezdeti időszakban még nem voltak fejlett hűtéstechnikai berendezések, és kerestek egy olyan lehetőséget, hogy a levágott sertések húsát minél hosszabban tudják tartósítani, és erre a füstölés volt a legalkalmasabb. A gyárba bekerült félsertéseket az asztalokon szétbontották, úgynevezett gyáron belül boncbrigádoknak nevezték ezeket a mestereket. Mindenkinek megvolt a maga feladata, ők részeire szedték ezeket a félsertéseket, volt, aki darabokra vágta a húst, volt, aki a szalonnát kockázta össze, különtették azokat a nemes húsrészeket, amelyeket a szalámi gyártáshoz használtak, illetve külön azokat a részeit a félsertéseknek, amelyeket más hentesipari termékek feldolgozásánál használtak fel.
Melyik részeket használták a szalámihoz?
a nemes húsokat, a combot, a lapockát, a karajt, ezeket használták fel, illetve a szalonnából pedig az oldalszalonnát kockázták fel, és ezt megfelelő arányban, tehát egy adott mennyiségű összevágott szín húskockához adott mennyiségű szalonnát adtak hozzá, és ezt egy titkos fűszerkeverékkel fűszerezték be. Ez annyira titkos, hogy a gyáralapítástól, tehát 1869-től kezdődően ugyanezzel a titkos fűszerkeverékkel fűszerezik napjainkban is a téli szalámit. Ennek a felelőse a fűszeresmester, illetve a mindenkori gyártásvezető szalámi mester volt, akinek az volt a feladata, hogy ezt végig nyomon kísérje és figyelemmel kísérje, illetve titokban tartsa ennek a fűszerkeveréknek a titkosságát.
A gyárban most már hallottunk szalámi mesterről, fűszermesterről, boncmesterről, még milyen mesterek, vagy kik dolgoztak, hogyan oszlott meg az elnevezésekben a munka?
Ugye a szalámi gyártás itt gyáron belül szakmák sokaságát hozta létre, és ezért vannak ezek a mesterek. Többféle mester is dolgozott még itt a gyáron belül. Ezek mind arra szolgáltak, hogy egy-egy részfeladatot tökéletesen lássanak el az itt dolgozó emberek, és a szakmájuknak ezen részének mestereivé váltak. Tehát onnan indul az egész, ugye, ha a félsertések bekerülnek a gyárba, a boncbrigádok szétszedik részeire, külön teszik a nemes húsokat, illetve a szalonnát, amelyből a téli szalámi alapanyagát állítsák elő, befűszerezik és összevágják, aprítják, majd pélbe töltik, füstörik, érlelik és szárítják. Ezek a fázisok.
Olvastam olyat is, hogy nemes penész is szükséges a szalámihoz. Ez mit jelent?
A penész kialakítás nagyon-nagyon fontos mozzanata a szalámi készítésnek. Az utolsó fázis gyakorlatilag, amikor bekerülnek a felfüstölt szalámi rudak az érlelő tornyokba, és itt szép lassan a tisza párás levegőjétől, vagy amiatt ezek a kis baktériumok, illetve penészgombák megtelepedtek az épületek belső termeiben, és ez aprólékosan bevonja a szalámi felszínét, tehát először kisebb foltokban, és a későbbiekben pedig egész vastagon beborítja ez a nemes penész a szalámi felszínét. És erre az itt dolgozó szalámi kefélők, akiknek az volt a feladata, hogy először ilyen lószőrkefével, egyesével gondosan átkefélték ezeket a rudakat, és így érték el azt, hogy egyenletesen bevonja ez a fehér nemes penész a szalámi felszínét. Ez egy nagyon egészségtelen munkafolyamat volt, ugyanis a belélegzett penész egy idő után a légutakat rongálta, és ezért az itt dolgozók régen is, illetve napjainkban is mindig védekeztek a penész belégzése ellen. Régen az arcukat kötötték be, illetve védőitalként teját, tejet kaptak, napjainkban pedig maszkba beöltözve, védőruhába beöltözve végzik ezt a fontos műveletsort.
Ahogy itt nézem ezt a vitrint, van ez a hosszú, egyenes tárgyat. Az mire szolgált?
A ringókés késlapja, ez volt az első eszköz, amellyel vágták, aprították a téli szalámi alapanyagát. Az ide érkező látogatók rögtön a bejárattal szemben megtalálják ezt az eszközt. 7 nagyon éles késlapot fűztek egymás mellé, és egy fogóvrendszerrel, tehát 2 fogót kell elképzelni, 2 ember egymással szemben ringó, ringató mozdulatokkal a tőkére felöntött színhúst és hozzáadott szalonnát vágta, aprította, körbejártak, és ezekkel a borotva éles késekkel körülbelül 4 óra, 20 perc ideig kellett ringatni erőteljesen ezt a nehéz vágóeszközt, amire risszem nagyságú lett az oda öntött hús, illetve szalonna.
Hát ez nagyon kemény munka lehetett.
Igen, ez kemény fizikai munka volt. Későbbiekben természetesen ezt is gépesítették, de az alapanyagot napjainkban is vágják, aprítják, nem pedig darálják, mint a legtöbb kolbász, illetve nagyon sok szalámi alapanyagát. Az eredeti téli szalámi alapanyagát aprítják, vágják napjainkban is.
Ez akkoriban mennyire volt általános, mármint a vágás a darálás helyett?
Itt a szalámi gyárban ezt használták, ez azt a célt szolgálta, hogy szeléskor olyan szépen elkülönültek a húsok, illetve a szalonna rész, tehát egy ilyen mozaikos, gusztusos látványt nyújtott a darálással szemben, ami egy ilyen márványos felszínt ad, tehát ez sokkal gusztusosabbá tette ezt a terméket.
Általában kik dolgoztak itt?
Többnyire férfiak dolgoztak itt a gyárban, ugyanis ez nagyon nehéz fizikai munka volt, minden egyes munkafázis kemény fizikai erőt igényelt, de természetesen azért a lányok, asszonyok is helyet kaptak itt a gyárban, ők a könnyebb munkafolyamatoknál vettek részt, például a félsertések boncolásánál, szétszedésénél voltak a tapogató lányok, akiknek az volt a feladata, hogy amikor a csontokról leszették a húst, illetve az összevágásnál ellenőrizték, hogy nehogy porc vagy csontszírán kerüljön az összevágandó hús mennyiségbe, és ezt a kezükkel tapogatták át. Tehát nagyon fontos volt, hogy a minőségi termékben véletlenül se kerülhetett bele semmi, ami nem odavaló. Illetve a csomagolás résznél dolgoztak még a lányok és asszonyok, az ő feladatuk volt az, hogy az elkészített, illetve vágás érett, azaz fogyasztható szalámirudakat, amikor már a megrendelőhöz kellett eljuttatni, csomagolják, feldíszítsék. A szalámirudakra felhelyeztek egy-egy piros-fehér-zöld kölcímkét, amelyen pikkfelirat volt látható, illetve egyesével celofánba, majd zsírpapírba csomagolták ezeket a szalámirudakat, és gondosan faládákba helyezték, és ezeket lepántozták, és így kerültek aztán a megrendelőkhöz.
Megrendelőkhöz kerültek, tehát valamilyen formában meg kellett szervezni az eladást is. Ezzel hogyan, mint foglalkoztak, honnan jöttek a megrendelők?
Nagyon sok felől érkeztek megrendelések a kezdeti időszakban is, ugyanis nagyon népszerű volt a téli szalámi. Legfőképpen itt a környező országokat értem. A régi időszakban ugye az orosz piac jelentős volt, Németország, Ausztria, hát napjainkban pedig szinte bárhova a világban, ahonnan megrendelés érkezik, és lehetőség van arra, hogy eljutassák a pikk téli szalámit mindenhova eljut.
A kezdet-kezdetén Pikk Márk idejében. Hogyan ismerték meg a pikk szalámit? Hogyan terjedt el Szegeden kívülre?
Számos kiállításokon részt vett a téli szalámi már a kezdeti időszakban. 1939-ben azt hiszem a brüsszeli világkiállításon oklevelet nyert, de már a kezdeti időszakban. Az 1890-es években is mezőgazdasági kiállításokon, illetve az aradi kiállításon is, ami az 1800-as évek végén volt, jelen volt a téli szalámi, és hát így sikerült elérni azt, hogy a világban népszerű lett már a kezdeti időszakban. A 20-as, 30-as évek tájékán pedig, amikor a gyáralapító helyét fia Pikk Jenő vette át, ő nagyon sokat foglalkozott, illetve áldozott marketing és reklámtevékenységre, számos plakátot terveztetett, különböző üvegtáblákon hirdette a téli szalámit, illetve külföldre is próbált terjeszkedni, és így elterjedt a téli szalámi híre a világban.
A kiállítás hogyan mutatja ezt be?
Különböző plakátokat lehet látni a terem végében, illetve lehet látni az érmeket, okleveleket, amelyeket az idők folyamán szerzett a Pikk téli szalámi.
Az emeletről még nem volt szó, a Paprika Múzeumról. Hogy kerül a paprika a Pikk szalámi múzeumba?
Az idők folyamán össze is vonódott, illetve szét is vált ez a két termék, ugyanis helyileg ugye a két dolog egy helyen van, mindkettő Szegeden található. Illetve az idők folyamán ugye voltak olyan termékeink, illetve napjainkban is vannak, amelyekben a szegedi fűszerpaprikát alkalmazzák, és teszik bele ízesítő és színesítő anyagként. A szegedi paprikáról annyit érdemes tudni, hogy itt a talaj nagyon alkalmas a termesztésére, a Tisza áradmányos löszös talaja, illetve a napsütéses órák száma is lehetővé teszi azt, hogy ez a fűszernövény itt meghonosodjék, illetve napjainkban is nagyon sokan foglalkoznak a fűszerpaprika termesztéssel.
Meddig szegedi a szegedi paprika? Mondjuk Szentesen, Békéscsaván még szegedi-e a paprika?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ez a környék, itt a Szeged környéke, Szentmihály telek, Alsóváros és Röszke térségét érdemes említeni szegedi paprika néven, tehát ezt a termőtájkörzetet.
Mit lehet még látni a szegedi paprikáról az emeleten?
A szegedi paprikának a történeti részét fotók, illetve tárgyeszközök láthatók, a megmunkálás folyamata tekinthető meg, illetve Szentgyörgyi Albertről látható egy fotó, illetve az a kis fiola, amelyben őrizték az első kimondt mennyiségű C-vitamint, tehát ez is látható a kiállításon. Régi tablók, amelyek a paprika nemesítéséről szólnak, a különböző eszközök, illetve a paprikának a színanyagai is, és hogy az ételek ízesítésén kívül mire használták még, tehát a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar is szívesen alkalmazza a fűszerpaprikát az egyéb benne lévő hatóanyagok miatt. Tehát ez mind látható a fenti kiállításunkon.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Sötét ló, görbe tükör, gyümölcslé, na mehet, csapd oda.
Tudtam én, hogy eljössz, már értem, itt vagy már, ezt is megérzem. Bármire képes is vagyok, is vagyok, is vagyok. Tégy meg a Afroditének, tégy meg az egyetlennek, de ne tégy ellenségeddé, ségeddé, ségeddé. Szóval játszanál mi, tud hova csusszan a szalámi, tudod hogyan kell csinálni, sötét lónak nyerget találni. Ugye készen állsz, készen állsz, égdörgés, mennydörgés, mit gondolsz, mit gondolsz?
Nincs visszaút.
Jegye szavamat, repdese nagyokat, mint egy tyúk, tyúkkal itt kátlanul. A talajó, ha mennél el, se menjél el, se menjél el, se menjél el. Tégy meg a Afroditének, tégy meg az egyetlennek, de ne tégy ellenségeddé, ségeddé, ségeddé. Szóval játszanál mi, tud hova csusszan a szalámi, tudod hogyan kell csinálni, sötét lónak nyerget találni. Ugye készen állsz, készen állsz, égdörgés, mennydörgés, mit gondolsz, mit gondolsz?
Nincs visszaút.
Ő egy szörny, úgy hívom karma, a szíved kieszi, ó, a büdös francba. Légy jó batos, többé ne te légy a bamba. Tenglen Katy Perry segge, akár nálunk csak a szamba. Szteroiddal dúl, igazán nálunk már csak a szerelem. Katy Perry pénzért én is, ha kell, jó csajnak kell nevezem. Egyiptom, Memphis, a turista jegy elég drága, hogy beöltözzek a forgatáson egy idétlen maskarába. Deltám a Nílusom, laza a stílusom, perreg a nyelvem, beáll a szám. A nevem nem ismert, lehetne elismert, ha nem lenne szaradumám. Macska fejű, Anubis, minket tovább, már csak a Kamuvis. Terepet hódítok, szerepet lódítok, ez itt a Keops piramis. Hókusz, pókusz, hórusz, hieroglifák szerte széjjel. Egyiptomot hánytam szanna szét tegnap éjjel. Hogy miért vágok ehhez, én ehhez pofát, mert szorítja csámat ez a régi szarkofág.
Szóval játszanál mi, tud hova csusszan a szalámi.
Ugye tudod,
tudod hogyan kell csinálni, sötét lónak nyerget, mint egy sötét ló. Ugye készen állsz, készen állsz,
készen állsz,
égdörgés, mennydörgés,
mennydörgés,
mit gondolsz, mit gondolsz?
Nincs visszaút.
Kedves hallgatóim, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, tehát Szegeden járunk, a PIK Szalámi és Szegedi Paprika Múzeumban, és a Szegedi Paprika Múzeum részről még elég keveset hallottunk, szó volt arról, hogy mit lehet ott látni, de az nem derült még ki, hogy mi a szegedi paprikának a története, hogy lett szegedi a szegedi paprika, és egyáltalán a paprika szó honnan ered?
A fűszerpaprika Kolumbusz Kristóf felfedezésekor került Európába, és Európából a török hódoltság idején került Magyarországra, és hosszú időn keresztül itt a népnyelven török borsként is emlegették. Az 1500-as évekből származó könyvekből is ismert a paprikának a leírása. Margit Főori asszony kertjéből már abban az időben voltak olyan leírások, amelyek alapján fűszerpaprikát, mint dísznövényt termesztettek szép piros színe miatt.
És akkor hogyan terjedt el Magyarországon?
Azokon a vidékeken tudott elterjedni a fűszerpaprika termesztése, ahol megfelelőek voltak ugye az adottságok, a talaj, illetve a hőmérsékleti, tehát a légköri adottságok alkalmasak voltak ennek a növénynek a termesztéséhez, és hát Szeged környéke erre kiválóan alkalmas volt.
Mit lehet még látni fent az emeleten?
Például a paprikának az őrlési módszereire nagyon sok eszköz van kiállítva. Látható egy óriási malomkő az emeleti részen. Hosszú időn keresztül köves őrléssel őrölték a paprikát, ugye ez egy nagyon jó módszer. Ezt mindig a főmolnár élezte meg. Ennek az volt a lényege, hogy minél érdesebb legyen a malomkő felszíne, annál tökéletesebbre őrölte a beleöntött fűszerpaprikát, ugyanis ha nem érdekes, esítik meg, akkor karamellizált, égett ízhatást értek volna el. De a Tisza közelsége miatt vízimalmokban is őröltek paprikát Szeged környékén, illetve szélmalmokat is használtak. De ez a köves őrlés szinte tökéletes őrlést adott, és itt jegyezték meg, hogy napjainkban Szegeden, a Szegedi Paprika ZRT-ben napjainkban is köves őrlést alkalmaznak. Persze ezt steril körülmények között kell elképzelni. Óriási malomkőpárok vannak egymásra fektetve. 6-6 malomkőpár, óriási fémhengerekbe van építve, ezt elektromos árammal hajtják, és modern légbefúvásos módszerrel hűtik, de visszatértek ehhez az ősi, kezdetlegesnek tűnő őrléshez, a köves őrléshez. A múzeumban látható még egy elektromos árammal hajtott eszköz, ezt hengerszéknek hívták, ezt a Pálffy testvérek alkották az 1800-as évek végén, ők egy mérnök testvérpár volt, aki elektromos árammal hajtotta ezt az úgynevezett előaprító berendezést. Ez úgy működött, hogy felülről egy csőrendszeren beöntötték a leszedett fűszerpaprikát, és a benne lévő két-két fémhenger segítségével összepréselték, és a lenyithatós ablakokon keresztül egy ilyen félkész terméket állítottak elő, összepréselve, majd azután ezt őrölték meg. Az idők folyamán aztán ezt az eszközt bevonták a forgalomból, ugyanis a súrlódás következtében a fémhengerekből vasoxidok belekerültek az őrleménybe, és ez a fogyasztásra ugye veszélyes volt, és ezért ezt az eszközt kivonták a forgalomból.
A malomkövek nélkül a kő morzsaléka nem került be a paprikába?
Nem került bele a paprikába. Nagyon figyelte a főmolnár, ezelőbb is említettem, az ő feladata volt, hogy mindig érdes legyen, nagyon érdes legyen a felszín, és így nem került bele az őrlemény. Tehát itt is nagyon kellett figyelni a köveknek a megfelelő érdesítésére, illetve érdességére.
A paprika érése ugye időhöz kötött, télen például nincs paprika. Lehetett tartósítani, hogy egész év folyamán dolgozzanak.
A fűszerpaprikát ugye kora tavasszal a palántákat kiültetik a földbe, a nyár folyamán megművelik, ősszel történik a betakarítás, 2-3 alkalommal szedik, de mindig az első szedés a legjobb minőségű, utóérleléssel még a színanyagokat nem egyszer megkétszerezik, hogyha utóérlelés miatt szétterítik szellős hűvös helyen, és utána ki lehet szárítani. És a kiszárított paprikát azután a felhasználás időszakához lehet igazítani, tehát a felhasználás előtt őrlik meg.
Itt is voltak speciális mesterek, mint ahogy a Pixalámi gyárban, vagy pedig ez nem volt olyan titkos, itt könnyebben meg lehetett tanulni.
Ez családi vállalkozásokba ment legfőképpen itt Szeged környékén, és apáról fiúra szállt tulajdonképpen a fűszerpaprika termesztésének és kikészítésének a tudománya, de itt is nagyon fontos volt a hozzáértés, a szakértelem, de itt még az időjárással is számolni kellett, mert hiába volt szakértelem és hozzáértés, ha egy-egy olyan időszaka volt az évnek, amely tönkretette a termést sajnos.
Hogy alakult ki az, hogy a PIX szalámi gyárnak a múzeuma, az egyúttal a Paprika Múzeum is?
Engem Vég Gyulának hívnak, és a múzeum vezetője vagyok. 1999-ben volt a PIK gyár alapításának a 130. évfordulója. És ez egy olyan szerencsés időszak volt, hogy akkor éppen a Szegedi Paprika RT akkori nevén a PIK csoport tagja volt. És akkor lehetőség volt arra, hogy a PIK cég mindenképpen szeretett volna a régi kiállítás helyett egy új múzeumot létrehozni. Tehát túl sok fantázia nem kellett hozzá, hogy ezt a két világhírű terméket, így mivel egy cégcsoporton belül volt a két gyár, együtt mutassuk be.
Mit értünk az alatt, hogy PIK csoport? Hogyan jött létre?
Ez a rendszerváltást követően, amikor a PIK cég a tőzsdére ment, akkor ugye nagy cég volt, és felvásárolt a cég hasonló cégeket. Ebben az időben a Hertz szalámi gyár például a PIK csoport tagja volt, a Szegedi Paprika gyár a PIK csoport tagja volt. És voltak olyan kísérletei a cégnek, hogy más húsipari vállalatokat is meg akart vásárolni, hát nem minden sikerült.
A múzeumnak a története. Hallottuk azt, hogy egyéni kezdeményezéssel indult tulajdonképpen, majd a cég átvállalta és fejlesztette. Konkrétan ez mit jelent?
Úgy kezdődött a két kiállításunk története, ugye két külön történet. Valamikor az 1960-as években a Szegedi Paprika feldolgozó létrehozott egy kis kiállítást egy Szegedhez tartozó Szeged melletti faluban, Szent Mihályon. Szent Mihály a paprika termeléséről volt híres. 1975-ben, ahogy a kolléganőm említette, egy szocialista brigád felvállalta azt, hogy a termelésből kivont eszközöket nem engedik kidobni, hanem elkezdték gyűjteni. És amikor az a szabadidő központ, ami a múzeumnak is helyet ad, megépült, ez 1987-ben történt, akkor egy kis szobában, fönn a második emeleten elhelyeztük ezt az üzemtörténeti gyűjteményt. Tehát már voltak alapjai, mind a két cégnek volt egy kis gyűjteménye. A szándék megvolt, hogy ezt együtt mutassuk be.
Kik a látogatók?
Nem tudunk erre a kérdésre válaszolni, mert mindenki. Az óvodás csoporttól kezdve a nyugdíjas csoportig mindenféle korosztály jár hozzánk. Nyilván az évnek vannak olyan időszakai, amikor jellemzőbb egyik vagy másik korosztály. Tanulmányi kirándulások időszakában az általános és középiskolások jönnek hozzánk. Nyáron elmaradnak a csoportok, akkor az egyéni látogatók vannak legtöbben, tehát családok, párok, kisebb baráti társaságok belföldről és külföldről is. Valamikor átvállaltuk a látogatóknak adott ajándékképes lap postaköltségét, és éveken keresztül gyűjtöttük azt, hogy ki melyik országba küldi el. Valamikor föltették ezt a kérdést nekünk, hogy milyen országukba jutott el a múzeumból a képeslap, és felsorolni is lehetetlen. Minden földrészre, és Európában nincs olyan ország, ahonnan ne érkezett volna látogatónk, de legtöbben, tehát Európából legtöbben Németországból jönnek. Egyéb földrészekről pedig elsősorban az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Japánból.
Miért éppen ezekből az országokból?
Hát ugye ezek népes, gazdag országok, és a turizmusokról amúgy is híresek. És még megkérdezték tőlünk azt, hogy melyik volt az a legtávolabbi ország, ahonnan érkeztek hozzánk. Hát természetesen Új-Zéland, mivel hát az van legmesszebb Magyarországtól. Ebből látszik, hogy a világ minden tájáról jönnek a múzeumba.
Mi a tapasztalatuk? Honnan értesülnek a múzeumnak a létéről?
Erre nagyon büszkék vagyunk. Most már elmondhatjuk azt, hogy nem csak a Pixalámi és a Szegedi Paprika világhírű, hanem az elmúlt 15 évben maga a Pixalámi és Szegedi Paprika Múzeum is világhírű lett. Mi magunk sem tudtunk róla, csak később értesültünk, hogy 2009-ben a National Geographic kiadott egy könyvet ételutazások címmel, amiben felsorolja a világ 10 legjobb élelmiszer gyárát és múzeumát. És mi ezen a listán a 6. helyen szerepelünk. Ez a könyv 2012-ben Életre szóló kalandok címmel magyar nyelven is megjelent. Tükörfordításban itt is a 6. helyen szerepel a top 10-ben a múzeumunk. Furcsa, hogy a National Geographic Intelligent Travel nevű utazási blogja az interneten szintén hozza ezt a listát, és hogy nem, ott már az 5. helyen szerepelünk. És ezzel még nincs vége. Van egy vezető utazási blog, a Gambling, ami felsorolja a világ top 10 élelmiszermúzeumát, ott a 3. helyen szerepelünk. És mindig nincs vége. A világ közismerten legnagyobb utikönyv kiadója, a Lonely Planet, 2013-as ajánlatában a világ érdekes élelmiszermúzeumait sorolja föl, olyan formában, hogy van egy top 3 csoport, és a 7 múzeum még föl van sorolva. Mi a top 3-ban a 2. helyen szerepelünk. És még mindig nincs vége. Amire legbüszkébbek vagyunk, a említett Lonely Planet kiadónak a frissített honlapján, ahol felsorolják a világ 10 legértekesebb ételmúzeumát, mi szerepelünk az 1. helyen.
Írnak valami értékelést, hogy minek alapján találják az elsőt?
Amiket az előbb elsoroltam, nemzetközi elismeréseket bemutatjuk a PIP Múzeumból a Paprika Múzeumba vezető lépcső mellett. Egy újságíró járt decemberben nálunk, és végig sétáltunk a képek mellett, és megkérdezte, hogy ezért mennyit fizettünk. Nem csak, hogy nem fizettünk ezért, hanem nem is tudtunk róla, csak jóval utána, hogy ezek már nyilvánosságra kerültek. És azt hiszem, hogy akár a National Geographic, akár a Lonely Planet olyan nevek a világon elfogulatlan véleményt tudnak adni a szakíróik. És mi nem is tudunk arról, hogy mikor ki járt nálunk. Valószínű úgy van ez, mint az ételkritikusok, akik inkognitóban járják az éttermeket, hogy minél pontosabb értékelést tudjanak írni.
A magyar közönséggel mi a helyzet?
Vannak ilyen top 10 plusz 1 múzeum, ahol már nem csak ételmúzeumok szerepelnek, ott is a felsorolt múzeumok között vagyunk. És hát ugye a magyar média is, ha nem is rögtön és nem is azonnal, de tudomást szerzett ezekről a nemzetközi elismerésekről, és az interneten hát nagyon sok helyen hivatkoznak ránk.
Látogatószámban ez mit jelent?
Tehát a nemzetközi elismerések miatt, vagy a nemzetközi elismerések következtében nagyon sok külföldi látogatónk van.
Mozgáskorlátozottak mennyire szoktak jönni?
Az, hogy egyéni mozgáskorlátozott látogatónk lett volna, erre én nem is emlékszem. Ugyanis mi hiába biztosítjuk a lehetőséget kerekesszékkel való látogatásra. Sok helyen ez még nincs meg, és hát ezért nem is indulnak el kirándulni. Mozgáskorlátozott csoportokat már szép számmal fogadtunk. Buszokkal érkeznek, és meg tudjuk szervezni azt, hogy kerekesszékekkel a múzeumot be tudják járni.
Emeletet, földszintet, minden.
Igen.
Milyen terveik vannak a múzeummal kapcsolatban?
Apróságok. Talán majd szeretnénk egy hangos audio tárlatvezetést megvalósítani, de át kell gondolnunk. Nyáron, amikor egyéni látogatókkal tele van a múzeum, akkor meg se tudjuk számolni, hogy hány náció tagjai ők, és hány anyanyelvet beszélnek. Sajnos a világ összes nyelvén pedig nem tudunk se kiadványt, se audio tárlatvezetést csinálni. A írásos tárlatvezetőnk, ami a látogatók rendelkezésére áll, 11 nyelven érhető el, Szegedváros idegenforgalmi alapjának a támogatásával sikerült elkészítenünk.
Milyen szolgáltatásokat nyújtanak még a látogatóknak?
A látogatók a két kiállítás megtekintése mellett nagyon sok ajándékot kapnak tőlünk. Kapnak egy olyan kupont, amivel a szomszédos PIK márkaboltban 10%-kal tudnak PIK téli szerelmét vásárolni. Kapnak szegedi paprika termékmintát, egy 10 g különleges paprikát tartalmazó kis díszes csomagot, szalámi kóstolót, ajándékképes lapot is adunk mindenkinek. A gyerekeknek színező hajtogató ajándékot adunk, és minden látogatónk számára az írásos tárlatvezető az ingyenesen áll rendelkezésre.
Érdekességet a múzeum történetéből látogatókkal kapcsolatban tudnál mondani?
Talán a legérdekesebb látogatónk a nigériai kulturális attasé volt, aki ünnepi népviseletben látogatta végig a múzeumot.
Fotodokumentáció készült?
Erről sajnos nem.
De kár.
Lehet, hogy a attasé úr készített, de ez hozzánk nem jutott el. Van még egy szolgáltatásunk, amiről az előbb elfeledkeztem. Van egy fotótáblán, bejárattal szemben, ami egy szalámi töltő férfi alak és egy paprikát szitáló női alakot ábrázol. A fejük helyén egy-egy lyukkal, és itt ennél a fotótáblánál nagyon szívesen készítenek a látogatóink tréfás fényképet, amit a Facebook oldalunkra is elküldhetnek.
Ezzel véget ér beszélgetésünk, zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Kezed után nyúl, nem tudod miért, de jól belerúg, mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tár. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott. Jókor a munka, jókor a pihenés, jókor a szórakozás. Élesek a kések, a világos sörtől savanyú a szád, nem ígéri senki jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
vagy egy bátor, részed fazon, a kezed után nyúl. Nem tudod miért, de jól belerúg. Nézed, mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sötöt, savanyú a szád, nem ígéri senki jobb élet vár rád. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás. Jól szól a munka, jól szól a pihenés, jól szól a szórakozás.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Szépművészeti Múzeumra Budapesten hívom föl a figyelmet, ahol Alain Sonfist időtájkép, a Landart születése című kamara kiállítása tekinthető meg. Egy olyan alkotóé, aki ebben a műfajban az elsők között volt, az 1960-as évek közepén kivontakozó irányzat képviselője, aki a megújuló energiaforrások és a klímaváltozás problematikájára reflektáló alkotásokat mutat be, illetőleg azt a bizonyos időtájképet, amelynél Manhattan őshonos élővilágát egy prekoloniális erdő formájában rekonstruálta. Kaposváron a Vasszali képtárban is tájképekhez kapcsolódó művészeti kiállítás nyílt, Pannon tájak. Ruiz György festőművésznek a kiállítása, aki Kaposváron élte le életét, Ságváron született egyébként, de az iskoláiban itt járt, sőt, a képzőművészeti főiskola után itt a gimnáziumban tanított élete végéig. Fennmaradt alkotásai 343 olaj és 310 tus, pasztell és krétarajz, legalábbis ennyi ismert. Alapvetően két nagy korszakot különböztetnek meg művészetében. Az első, amikor a tájképekre helyezte a hangsúlyt, figurális jelenetek ennek a részeként jelentek meg, a felületet pedig színdinamikával lazította. A másik korszakában az okker és a barna a domináns szín. Kezdetben a táj és a figura tömbszerű foltot alkotott, és a 70-es években történt a változás, amikor a naturális hatások jelennek meg, apró ecsetvonásokkal, impresszionista jelleggel örökítette meg a tájat. Másfajta művészről van a Terézvárosi Magyar Fotográfusok Házában Varga Tamás képek nedves eljárással című kiállítása. Itt egy fotoművészről van szó, aki a történelmi fotóeljárások közül választott egyet, a nedves kollódiumos eljárást, és ezzel alkot. Ezt néhány évtizedig alkalmazták, egyébként Gustav Le Gray kísérletei alapján Frederick Scott Archer publikálta az eljárást először 1851-ben. A lényege az volt, hogy az üveg vagy fémlapot zsírtalanították, kollódiummal vonták be, ez alkohol, éter és lőszergyapot keveréke, ehhez halogénsókat kevertek, majd a lemezt egy speciális mozdulatsorral megöntötték, és még így nedvesen ezüstnitrát oldatban érzékenyítették. Ezután jött a hívás, fixálás és mosás, és a megszárított lemezt a réteg oldalon lakkozták, így védték meg az érzékeny kollódium réteget. Tehát a lényeg az, hogy még nedves állapotban készül el a felvétel, nagyon alaposan, gondosan elő kell készíteni, és 19. századi eljárás 19. századi gépekkel végzi. Látásmódja azonban 21. századi. Megnyilatkozik ez például az anyaghasználatban is, az üvegen kívül akril, alumínium és vasalapra is dolgozik, és a kisméreten kívül egészen nagy mamut méretű képi alkotásokat is létrehoz, amelyek így egyediek és megismételhetetlenek, nagyon gondos előkészítés után jönnek csak létre. Varga Tamás egyébként önálló kiállításokkal is már többször jelentkezett, és folyamatosan csoportos kiállításon is részt vesz, vers illusztrációk, fotográfiai cikkek és albumok is fűződnek a nevéhez. Szintén Budapesten a Bálnában Kortársak, gyűjtők és művészek címmel nyílt kiállítás, amely a hazai kortárs gyűjtők nélkülözhetetlen gazdasági és társadalmi szerepvállalására kívánja felhívni a figyelmet, hiszen a gyűjtők nélkül a művészek alkotásai nem nyernének gazdát, nem lenne, aki a művészek közszereplését elismerné, az alkotások megőrzésében, kiválasztásában részt venne, és persze az sem mindegy, hogy személyes motivumok is vannak, személyes kapcsolatok is fűződnek a művészet szeretetén kívül, a gyűjtők és a művészek egymást megismerő, akár barátsága is létrejön. A gyűjtemények ugyanakkor eltérőek, a kortárs művészetet máshogy és máshogy értelmezik, orientációjuk is különböző, preferenciáik, műfaji vagy médiumok szerint szintén változnak, és az értékítéleteik is különbözőek. Mindezekbe szintén betekintést enged a kiállítás, így módon egy többé-kevésbé átfogó, informatív képet nyújt a műtárgyanyag kínálta logika mentén bemutatott alkotásokkal 38 hazai magángyűjteményről. Szintén Budapesten a Vigadó galériában magyarul európai 100 éve született Subka Magdolna műtörténész címmel nyílt kiállítás, melyet Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke nyitott meg, Véner Tibor művészettörténésszel együtt. Subka Magdolna 100. születésnapjára emlékeznek, aki alapító tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, egy olyan személy volt, ahogy maga vallott, egész munkásságom az értékek elsikkadásának, fel nem ismerésének ellenében alakult, és áll maiglan. Ez halála után is így van, közel 40 kortárs festő, grafikus, textil és szobrász művész alkotásait lehet bemutatni, nagy részük olyan, akik maguk is személyesen jó kapcsolatban álltak vele, akiknek az alkotásairól Subka Magdolna maga is nyilatkozott. 1960-tól napjainkig született kortárs művészet időtálló alkotásai tekinthetők itt tehát meg. Subka Magdolna személyes tárgyaival, dokumentumokkal, levelekkel, olyan katalógusokkal, kiadványokkal, cikkekkel, melyeket maga készített. Lánya egyébként megjegyezte egy visszaemlékezésében, hogy munkáinak egy részét hajnalonként a fürdőszobai sámlin kuporogva írta, úgy ment be utána a Magyar Nemzeti Galériába, ahol dolgozott. Ismét másfajta művészeti alkotásokat lehet látni Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Katona Szabó Erzsébet bőrkollázsok. Ez a kiállítás címe. Egy olyan alkotóé, aki Kolozsváron, majd Martonvásárhelyen tanult, aztán Kolozsváron a Goblej szakon diplomázott. Diplomája után a helyi bőrgyárban helyezkedett el, kesztyüket tervezett. Innen került a Bábszínházhoz, díszlet- és bábtervezőnek, 1983-ban pedig Magyarországra telepedett át, ahol Gödöllőn a művésztelep munkájában vett aktív részt. Ihlető forrása a folklór és a modern művészet volt, és számos kiállításon, egyéni és csoportos kiállításon részt vett 1976 óta. A bőrből kárpitokat, ruhákat és zászlókat készít, a ruha az az egyik nagyon fontos alkotói tevékenységét képezi. Talán legnevezetesebb műve, idézőjelvetéve a kárpit határok nélkül, hiszen ezt 46 művész közösen alkotta, de a mű elkészítésének a megszervezése az neki köszönhető. Szintén Budapesten a Dunapalotában egy másik erdélyi alkotó, Pál Lajos, 1938-2012, erdélyi festőművész és költő bemutatására vállalkoztak. Pál Lajos Korondról származott, tehát a Kisküküllő völgyéből, és a szülőföldhöz egész életében ragaszkodott, téma választásában az alapot ez a vidék adta meg. Tájkép regelésző lovakkal, korondi csendélet, őszi hangulat, pihenő favágó, mind erről val. Természetelvű festészetet űzött, de a 20. század modern festészeti irányzatainak a kellékeit is felvonultatta, így montázsokat alkotott, absztrakt módon értelmezett figurális ábrázolásai vannak, illetőleg a fényekkel is szürreális hatásokat ért el. Jellemző rá, hogy világos, derűs, optimizmus sugárzó alkotásokat készített, tulajdonképpen a táj megtartó erejét hirdette alkotásaival, melyek a nagybányai művésztelep kisugárzását is tükrözték. 1989-es romániai rendszerváltás után gyakran jutott el külföldre, így Magyarországon és Nyugat-Európában is több kiállítása nyílt. Kiskun Félegyházán, a Kiskun Múzeumban a sokoldalú Móra Ferenc időszaki kiállítás nyílt meg, a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a vándorkiállítása, Mórát több szemszögből is bemutatják, író, régész, természettudós, hogy csak néhányat emeljek ki ezekből a szempontokból, lehetőségekből. Tatabányán a Tatabányai Múzeum a karácsonnyal kapcsolatban az 1914-es karácsonyt idézi meg, háborús karácsony, Száj le, szállj a véres földre, Szent karácsony éjszaka című kiállításával. Budapesten a Magyar Népiparművészeti Múzeum időszakos kiállító termében viszont Süssünk, főzzünk, Kabai Erzsi, fazekas népiparművész kiállítása a karácsonyi sütés-főzés előkészületeként is megtekinthető. Itt ugyanis a karcagi születésű fazekas mester organikus és hagyományos formájú edényei különleges mázakkal leöntve sajátságos ragyogásban ösztönzik a különleges ételeknek a készítését. Vallanak Kabai Erzsébet kiváló korongozó tudásáról, de ugyanakkor átlagon felüli munkabírását is jól mutatják. Végül szintén karácsonnyal kapcsolatban az édességek ki ne jutnának az eszébe, én a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum álom mézes, mézes kalács Gyerkickiné Markovics Mária kiállítását ajánlom, ahol a mézes kalács történetébe is betekintést lehet nyerni, de különösen hagyományos és újfajta mézes kalácsok formavilágával lehet ismerkedni. Előzetesképpen pedig a Budapesti Kiscelli Múzeumra hívom föl a figyelmet, ahol a Mágnás Elza rejtéllyel kapcsolatban a hónap közepén várható kiállítás, ahol Mágnás Elza életét töltötte a Schmidt kastélyban. Itt lett a Tóth cselédlányból Mágnás szerető, de ugyanakkor arra is rávirágít ez a kiállítás, hogy halála 1914-ben meggyilkolta egy péklegény. Ez olyan hír volt, amivel világlapok is foglalkoztak. A korabeli bulvár természetesen az Est rendkívül sok oldalról virágította meg a történetet, de a korabeli feminista lapok is, mint az önálló női karrier lehetőségéről, írtak az ő életéről, míg a Névszava a munkásnőknek a fizetését hozta elő, a mágnás szerető a gaz kizsákmányoló által nyújtott életformával kapcsolatban. Irodalmi életünkben is megtalálható, hiszen Klúdi és Kosztolányi is írt róla. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.